Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 105. Zsoltárunknak az első versét. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve, így keressük ki a 134. számú Zsoltárunkat, és énekeljük végig azt mind a három énekversével. A 134. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Helyünkön maradva, ülve tehát hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk. Köszönjük mindazt, amit gondoskodó atyai kezedből elvehettünk az elmúlt esztendőben. Köszönünk minden lelki, szellemi, anyagi, természetű jót és ajándékot, amivel gazdagítottad a mi életünket. Magasztalunk az újszülött életekért, akiket adtál családjainknak, és áldunk azoknak az életéért, akiket elszólítottál közülünk az elmúlt esztendőben. Köszönjük őket is. Magasztalunk, Urunk, azért is, hogy mi nem háborús területen, nem háború zajában és poklában, hanem békében élhettünk és élhetünk. Atyán, köszönjük, hogy napjainkhoz napokat adsz, és hogy ránk virrathatott ez új esztendő első napja is, és nagyon köszönjük, hogy úgy kezdhetjük el azt, hogy eléd járulhatunk. Az esztendő első Isten tiszteletén rád bízzuk magunkat és szeretteink életét. Fogadj minket, kedvesen kérünk. Úr Jézus, gondoskodó szeretetedbe és irgalmadba ajánljuk a mi gyülekezetünket. Kérünk, hogy te állj a középen, hogy te pásztorold, a te lelked, a te igéd, a te akaratod vezesse, igazgassa itteni népedet, hogy áldást szállhasson ránk. Könyörgünk most anyaszent egyházunkért, üldözött hit testvéreinkért, nemzet testvéreinkért, éljenek bárhol a világban. Kérünk, áld meg minket hivatásunkban, munkahelyünkön, áld meg kezeink munkáját. Vigyázz ránk majd egész évben, mikor úton leszünk. Hívunk, Urunk, hogy jöjj el közénk, hogy légy velünk ezen a mai Isten tiszteleten is, és minden alkalommal ez esztendőben, amikor segítségül hívjuk a te szent nevedet. Kérünk, áldj meg minket, Atyánk, köszönjük, ha Krisztusért megcselekszed velünk. Amen. Az élő Istennek igéjét fogjuk meghallgatni, melyet két helyről olvasunk. A hosszabb ige szakasz János evangéliuma 6. része, ennek első 15 ige versét fogja János felolvasni. János evangéliuma 6. része, első 15 ige verse eképpen szól.
Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem lenne elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére, így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi az ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en, Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ottülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit csak kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi sem vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában.
A másik igehely pedig Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. leveléből való, a 4. résznek a 15. igeverse. Itt ez áll: mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadás bőségessé tegye, az Isten hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, tegnap az óévzáró Isten tiszteletem a hálaadásról, annak fontosságáról hallottunk, és ma ugyanerről a fogalomról fogunk tovább gondolkozni, tekintettel arra, hogy gyülekezetünk 2024. évi központi igéje, vagy vezér igéje ezzel függ össze, ahogyan hallhattátok a másodszorra felolvasott igéből. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Kívánom mindannyiunknak, hogy a 2024. évi missziói évünkben a figyelmünk fókuszába gyakorta legyen ott ez a gondolat, ez a kifejezés, hogy hála adás. És még mielőtt a felolvasott hosszabb ige alapján beszélnék a hála adás fontosságáról, és mindenkit meggazdagító voltáról, előtte hadd mondjam el, hogy a tudomány mire jutott, mit tapasztalt a hála vizsgálata, illetve a hálás emberek vizsgálata kapcsán. Neves pszichológusok és pszichiáterek által vezetett egy internetes honlapról írtam ki néhány mondatot, amelyeket az ő megfigyeléseik alapján idézek most. A hálaadás lehetővé teszi számunkra, hogy ünnepeljük a jelent. Ez felerősíti a pozitív érzelmeket. A hálaadás blokkolja a mérgező, romboló hatású negatív érzelmeket, mint amilyen az irigység, a harag, a neheztelés, az önsajnálat, amelyek elpusztítják, rombolják az örömeinket, a boldogságunkat. Sőt, az újabb kutatások azt mutatják, hogy a hálaadás képes csökkenteni a depressziós időszakok gyakoriságát és időtartamát. A hálás ember jobban tűri a stresszt. A hálának egészségvédő hatása is van. A kutatók szerint a hála kifejezése minden főbb szervünkre hatással van. Az őszinte köszönet nyilvánítás gesztusa egyebek mellett oxitocin szabadít fel a szervezetünkbe, és egyidőileg csökkenti a kortizol termelődését. Az oxitocin úgynevezett öleléshormon hatékonyan támogatja a másokhoz való harmonikus kapcsolódást, a kortizol pedig stresszhormon, így a csökkenése együtt jár a szorongás oldódásával. Úgy elgondolkoztam, hogy a világi tudomány hogyan igazolja vissza, vagy erősíti meg akár azokat a bibliai igéket, amelyeket több ezer évvel ezelőtt fogalmaztak meg Isten emberei, hogy csak egyet idézzek, a bőkezi adakozó bővelkedik, és aki másokat felüdít, maga is felüdül, mondja a példabeszédek könyve. Vagy itt van a újévi igénk, hallgassuk csak az elhangzottak fényében még egyszer, mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Milyen csodálatos dolog ez, hogyha a hála növekedhet bennünk, ha növekszik bennünk az Isten iránti hálaadás, még az is, ami lelki és testi egészségünket növeli. Milyen csodálatosan alkotta meg Isten az embert, ugye azt tanítjuk, hogy az ember arra kapta a mandátumát itt a földön, hogy dicsőítse Istent, és amikor betölti ezt a szolgálatát, hogy leborulva áldja, imádja és dicsőíti Istent, még az is őt építi, erősíti és gazdagítja. Mert ahogy hallottátok, a hálás ember boldogabb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb és sokkal vonzóbb a környezete számára, mint a hálátlan ember. Ezt már a világi pszichológia, tudomány is igazolja. Aki enged ennek az igének, és tudatosan is törekszik arra, hogy Isten iránt egyre hálásabb szívvel éljem, az mindenki számára szebbé teszi az életet. Önmaga számára is, a családja, a barátai, a környezete számára szebbé teszi az életet. De jó volna 2024-ben növekednünk, mindannyiunknak növekednünk a hálaadás tudományában. Kedves testvérek, felolvasott hosszabb igényben arról hallottunk, hogy Jézust egy alkalommal nagy tömeg követte, mert gyógyított és úgy tanította, hogy ezen a világon azóta sem senki más. Azonban azt a nagy tömeget idővel meg is kellett volna etetni, és Jézus Krisztus kérdése szinte provokatív, amikor ezt kérdezi, honnan vegyünk kenyeret, hogy mindezek ehessenek. János evangéliumából kiderül, hogy ez egy célzott. Egy személyre szabott kérdés volt. Nem úgy általában tette föl Jézus a 12 tanítványának. Azt olvassuk, hogy Fülöp felé fordult, és Fülöpöt kérdezte meg. Konkrétan hozzá irányult ez a kérdés. Mint hogyha azt mondaná, kedves Fülöp, te vagy itt a tanítványi körbe, közösségbe a közgazdás szemléletű férfi. Mit gondolsz, hogy ezt a problémát, hogy itt van több ezer ember, hogyan oldhatnánk meg? Hogyan lehetne jól lakatni őket? Fülöp válasza nagyon beszédes. Kiderül belőle, hogy ő a számok gondolat körében él. Jézus azt kérdezi, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek mind ehessenek. Hogyan tudnánk megetetni ezt a tömeget? Fülöp rögtön számokkal felel. Rögtön kész a számítás, a forintosítás. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Fülöp egy olyan típusú ember, aki alapvetően a számok bűvkörében él. Másrészt abból indul ki, és arra koncentrál, hogy mi az, ami nincs. Olyan gondolkodású embert, aki inkább mindig azt látja meg, hogy mi az, ami nincs. Ha a pohár félig van, akkor azt úgy látja, hogy félig üres. Figyeljétek a válaszát. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Uram, én egy pillanat alatt fejbe kiszámoltam, fölmértem, hogy itt mennyien vannak. Mi a még elfogadható legkisebb kiadás, ami legalább minimálisan elég lehet az emberek kenyér fejadagjára átszámolva? Fülöp a mindent számszerűsíteni tudó ember. Ilyen ember volt ebbe a tanítványi körbe. Mindennek tudja az árát, és méri is a dolgokat pénzben. Lehetőleg mindent igyekszik forintosítani. Ezzel a helyzettel is úgy van, azért nehogy túlzásokba essünk, meg kell húzni a határokat, a még elfogadható mértékű kiadás mellett az elfogadható mennyiséget kell produkálnunk itt az embereknek. Jézus tudta, hogy Fülöp ilyen ember, pontosan ezért őt kérdezi. Te Fülöp, te mit javasolsz ennek a problémának a megoldására? Nincsenek közöttünk ilyenek? Testvérek, ez a gondolkodásmód egy valamiben biztosan nem segít, hogy hálát adni tudó emberekké legyünk. A Fülöpökre nem jellemző a bővelkedő hála és a sok őszinte mosoly az arcukon. Akik a számok bűvületében élnek, azok igazán nem tudnak fölszabadulni a hálára és a hálaadásra Isten és a másik ember felé. Aztán itt van egy másik ember, András. Ő a mennyiségben gondolkozó ember. Gondolkodás módja hasonlít Fülöpére a tekintetben, hogy ő is azt látja, ami nincs, mint Fülöp. András azt mondja, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi az ennyi embernek? Az egyik mindent pénzben mér, és kihűl a szíve a pénz és a számok miatt, és olyan lesz az ember, mint az élettelen pénz. A másik mennyiségben gondolkodik. Őt nem az érdekli, hogy mennyi pénze van, hanem azt látja meg mindig, hogy ami van, az a mennyiség, az nem elég. Ő az a típusú ember, aki kinyitja a ruhás szekrénye ajtaját, és azt látja meg rögtön, amiből nincs neki elég. Kinyitja a hűtőt, nem azt látja meg, hogy mi az a sok minden, ami még van, napokra elegendő, hanem hogy félig már üres. Ez is hiányzik, az sincs, az is hiányzik. Ugye elgondolkoztam, hogy milyenekké lettünk mi is, a világnak ez a gazdag féltekéjén, hogy miközben a világ másik felében valóban éheznek vagy fáznak, valóban szűkölködnek a pénz vagy az élelem tekintetében, valahogy a nyugati ember szívében, gondolatában, gondolkodásában mindig ott van ez a nem elég érzése. Hogy mindig kell a több, a jobb, a szebb, az öregecskét lehet cserélni fiatalra, és éppen ezért az ilyen gondolkodású embereknek szinte mindent el lehet adni. Aztán a lomtalanításnál nem győzzük kidobni a sok-sok ránk telepedő kacatot. A számok vagy a mennyiség bűvületébe élőknek, tehát magunknak mondom, így sosem lehetünk hálás és megelégedett emberekké. Hogyan munkálja Isten a hálát az emberi szívekbe? És most hozzáteszek még egy szót, a hálát és a vidámságot, hogy az ember fölszabadult mosollyal tudjon lenni. A megelégedett és vidám szívet hogyan munkálja Isten? Kedves testvérek, annak kiindulási pontja észrevenni azt, amin van. Észrevenni azt, amin van. Márk evangéliuma szerint Jézus ebben a történetben megkérdezi az övéit. Hány kenyeretek van? Elküldi az övéit az emberek közé, hogy tudják meg, hogy hány kenyere van az ott lévőknek. Azok visszajönnek, hogy találtak egy gyermeket, és őnála volt 5 kenyér és 2 hal. Figyelitek Jézust? Jézus abból indul ki, hogy mi az, ami van. Menjetek csak el az emberek közé, és nézzétek meg, hogy mi az, ami van. Mi az, amink van. Az ő szeme nem azt keresi, amiük nincs, hanem azt nézi, hogy miük van. Jézus a kenyér szaporítás csodájával azt nézi és keresi, ami van. És ez olyan elgondolkoztató, hogy vajon a mi szemünk mit lát meg, amikor reggel kinyitjuk a szemünket, nem azzal kellene kezdeni, hogy Uram, köszönöm, hogy fölébredtem, hogy ez az új nap is rám virradt, hogy kinyílt a szemem, hogy felébredtek a szüleim, a társam, a gyermekeim, ha vannak. Nem azzal kezdeni a napot, hogy megköszönjük, hogy mehetünk munkába, vagy egyetemre, vagy tanulni, hogy tehetjük, mert épek a tagjaink, mert gondolkozhatunk, mert mozog mindenünk, kezünk, lábunk. Nem azt kellene mondanunk, hogy köszönjük, hogy van erőnk, hogy ott az asztalon a reggeli. Ha Isten iránti hálás emberek akarunk lenni, akkor 2 fontos kérdést kell föltennünk. Az első, mi az, amim van? Látni, mi az, amim van? A második pedig, mit teszek azzal, amim van? A történetben ott van egy gyermek. Van 2 hala és 5 kis kenyer, amit odaad Jézusnak. Oda viszik Jézusnak a halat és a kenyereket. Ő mit tesz? Hálákat ad Istennek azért, ami van. Az 5-ért és a 2-ért, igaz? Kiosztja a tanítványainak, és azok elkezdik osztani az embereknek, és aztán addig adják az embereknek, ameddig jól nem lakik minden. Ez a kenyér szaporítás csodájának a története. Kedves testvérek, ez a gyermek számunkra példa abban, hogy amilyen volt, azt Jézus rendelkezésére bocsájtotta. Ez a gyermek is látta maga körül a sok éhes, egyszerű embert. Mondhatta volna, hogy én is már éhes vagyok, régóta itt vagyok, hallgatom az Urat, megeszem ezt a kis néhány pogácsát, kenyeret, a halat. De nem. Odaadta Jézusnak. Nem tudta, hogy hogyan lesz, vagy mit akar vele az Úr, de bízott Jézusban. És ez a kulcs. És aztán ez a gyermek átéli az ószövetségi igét, idézem, aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsönt, és ő megfizeti a jótéteményét. Igen, mégpedig nagyvonalúan fizeti meg a jótéteményét. 12 telekosár marad, ahogy hallottátok a történetből. Miután ettek ennyi a maradék, kié a maradék? Hát kié volt az 5 és a 2? Az 5 kenyér és a 2 hal? Ezért a fiújé vagy gyermeké? Isten ilyen nagyvonalú, aki odaadja neki, amilyen van, azt azon túl, hogy megsokasítja, még bőségesen marad számára is. Aki mindig csak magának kér, az soha nem tapasztalja meg azt, amit ez a gyermek, aki odaadta azt, amilyen volt. A Jézusnak bizalommal és hálás szívvel adó ember azt tapasztalja meg, hogy ő megsokszorozza azt, amit ő adott, és miközben mások is kapnak az enyémből, nekem sem fogy el, sőt, bővelkedni kezdek abban a dologban, amit adtam. Mert az Isten bőkezű, nagyvonalú Isten. Amikor az ember hálás, amikor hála áldozatot ad, amikor adja valamiét, akkor csak kölcsön ad az Úrnak, aki elkezdi megsokszorozni azt, amink van, amit adtunk, abból akkor elkezd jutni másoknak is. És közben engem, aki adtam valamit valamimből másoknak, az időmből, az erőmből, a pénzemből, a figyelmemből, Isten közben engem is elkezd meggazdagítani. Például kigyógyít az önzésemből, a mindig önmagamra figyelésemből, az anyagiasság gondolkodás módjából, vagy épp a szomorúságból, ami ezekkel együtt jár. Mert testvérek, az Isten iránti hálaadás gyógyít, gyógyít. Hadd kérdezzem meg, mikor mondtad utoljára a fizetésnap után, köszönöm Uram azt, amit kaptam. Azt, hogy kevés, azt sokszor mondjuk. Mikor mondtuk utoljára azt, hogy köszönöm Uram azt, amit kaptam? Mikor dicsérted Istent az ételért, amit elfogyasztottál? De sokan éheznek ma is ezen a világon. Mondod? Köszönöm Uram. Mikor adtál hálát a férjedért? Belegondoltál, hogy milyen lenne, ha holnap már nem lenne melletted? Mennyit tudunk veszekedni a másikkal? Mikor adtál hálát Istennek a feleségedért, aki talán évtizedek óta gondoskodik rólad? Mi lenne, ha nem lenne? Testvérek, akiért hálát adsz az Istennek, azt a hála megváltoztatja. Az elkezd ragyogni. Akiért te hálát adsz az Istennek, egy másik ember, egy ember testvéred, legyen az a legközelebbi, ki melletted van, az elkezd ragyogni, hat rá. És rád is hat az Isten iránti hálád. Megváltoztat téged is. Öröm forrás és a gyógyítás forrása, gyógyulás forrása a hálaadás. Nincs okunk hálát adni Istennek? Mikor köszönted meg utoljára a lelki testvéreidet? Hogy egy élő gyülekezet tagja lehetsz? Adtál-e hálát Urkúton fölépült gyönyörű templomunkért? És milyen sokáig sorolhatnám még, hogy mi mindenért adhatnánk hálát Urunknak, Istenünknek. És végül a hála áldozat, kedves testvérek, vetés is. És idézek egy igét a Korintusi levélből. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, az bőven is arat. Biztatom magunkat, mint közösséget, hogy 2024-ben sok mindent tegyünk le hittel és hálaadással az Úr Jézus kezébe, hogy ő hadd sokasítson. Hadd sokasítson, mint ebben a történetben. Aki nem vet, aki nem ad, az szegény marad és magányos. Nem én mondom, hanem a bibliai kijelentés. Aki nem ad, sok minden van, amit adhatsz. Aki nem ad, szomorulma lesz és magányos marad. Aki megnyitja magát, az gazdagodni fog, és gyógyulni. Igen, a hála áldozat vetés. Isten a legnagyobb vetést adta ebbe a világba. Két igét idézek. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy a római levélből egy másik ige, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele, Jézussal együtt mindent. Mindkét igében azt látjuk, hogy Isten adta az ő fiát, Jézust. Ez a legnagyobb vetés. Ezért minden hála áldozat forrása az Úr Jézus. A legnagyobb áldozatot Isten hozta, a legnagyobb hála áldozatot Isten adta. Ott látjuk a keresztfán, a Golgotán. Ez minden emberi hála áldozat forrása. A mi kicsi hála áldozatunk ebből élhet igazán. De ha van ilyen hálánk Isten iránt, azt ő gazdagon megáldja, megsokszorozza azt. Kívánom, hogy 2024-ben az ő megsokasító áldásait érezd az életedem, a szeretteid életén és a gyülekezetünkön egyaránt. Isten adja, hogy ez így legyen. Gyertek helyünkön maradva, ezért könyörögjünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a történetet, melyben kirajzolódik olyan finoman és mégis érthetően az emberi jellem, az, ahogyan mi tudunk gondolkozni az életről, hogy tudunk számokban, mennyiségben, forintban gondolkozni, hogy olyan könnyen válik materiálissá és anyagiassá a gondolkodás módunk, észre se vesszük, hogy már mindent mérünk, számolunk, számítunk, mi éri meg és mi nem, hiszen a világ maga is ilyen, ami körülvesz minket, és minket is ilyenné akar formálni. Köszönjük, Urunk, hogy te nem azt nézted, hogy mi az, ami nincs, hanem a szemed azt kereste, hogy mi az, ami van. És miközben mi olyan sokszor valóban azt látva, hogy ez sincs, az sincs, ez is kevés, az is kevés, elégedetlenek tudunk lenni, és hálátlanok, te ráirányítod a figyelmünket arra, hogy lássuk azt, hogy mi az, amink van. Segíts látnunk ebben az évben sokszor, Urunk, azt, hogy mi az, amink van. És aztán hadd gondoljuk tovább, hogy mi lesz azzal, amink van, amit tőled kaptunk. Megtartjuk-e csupán magunknak, és maradunk bezárva a magunk szűk, korlátolt, önző világába, vagy megnyitjuk magunkat, és adunk másoknak az időnkből, az erőnkből, a szeretetünkből, a figyelmünkből, a pénzünkből, és mi közben adunk, és mi osztunk, te közben szorzol, sokszorosítasz, gazdagítasz minket, kicsalogatva minket a magányunkból, a szomorúságunkból, az önzésünkből, az anyagias gondolkodásunkból, és gyógyítod a szívünket. Hiszen miközben ezt tesszük, hogy hála áldozatot adunk, dicsőítve a te szent neved, betöltöd a te javaiddal a mi lelkünket, meggazdagítasz minket, és meggyógyítasz minket. Urunk, segíts, hogy ne csupán szép beszéd, vagy szép gondolatok legyenek ezek, hanem életnek beszéde, és életgyakorlattá lehessen mindannyiunk életébe, hogy általad meggazdagított gyermekeid lehessünk ebben az évben is. Így kérünk, mélyítsd el a szívünkbe az idei évi igénket, helyezd a szívünkre, és tedd életté bennünk, és általunk. Köszönjük, hogy szóltál, hogy az év első vasárnapján is tanítottál, kedvesen és kegyelmesen. Magasztalunk ezért, Istenünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldást már állva fogadjátok, mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk. Minden kedves testvéremnek, magam és munkatársaim nevében áldott békés új esztendőt kívánok. Kedves testvérek, legközelebbi igei alkalmunk január 7-én vasárnap 10 órától lesz, amikor Isten tiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet is, és kis gyermek megőrzést is vállalunk szokott rendünk szerint. Kedves testvérek, szintén kialakult rendünk szerint január első két hetében nem tartunk hétközi gyülekezeti alkalmakat. Az első hétközi gyülekezeti alkalmaink január harmadik hetében lesznek, az ökumenikus imaheti sorozat keretében. Ennek idén mi leszünk a házigazdái. Ennek idén tehát mi leszünk a házigazdái. Január harmadik hetében este 6 órától lesznek itt majd az alkalmak. Hirdetem a konfirmációt. Minden legalább a 12. életévét betöltött testvérünket hívjuk a konfirmációra, és azokat a testvéreket, akiknél valamilyen okból kifolyólag ez korábban elmaradt, lehet ezt természetesen pótolni. Akár gyermek, akár felnőtt konfirmandusról van szó, a lelkészi hivatalba jelentkezzünk az idejévi konfirmációra. Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzünk el az egyház fenntartói járulék és a karácsonyi hálaáldozat rendezéséről, adományaikat köszönjük. Hirdetem a népmozgalmi adatokat. 2023-ban megkereszteltünk 32 testvérünket, 23 fiút és 9 leány testvérünket. 2022-ben 36 főt. 2023-ban megeskedtünk 4 párt, 1 református és 3 vegyes vallású párt. 2022-ben 5 párt eskedtünk meg. 2023-ban konfirmáltunk 18 testvérünket, 9 fiút és 9 leányt. 2022-ben 20 testvérünket konfirmáltuk. 2023-ban eltemettünk 18 testvérünket, 9 férfit és 9 nőt. 2022-ben 25 főt kísértünk el utolsó földi útján. Kedves testvérek, a szokásos újévi főgondnok köszöntőt és lelkipásztori viszont választ és köszöntést, illetve kocintást és a szokásos igehúzást a gyülekezeti nagyterem tetőterében tartjuk meg most a teljes Isten tiszteletet követően. Szeretettel hívlak tehát mindannyiótokat, ne siessetek el, gyertek fel a gyülekezeti nagyterem tetőterébe. Többször elmondtam már, ismét mondom azoknak, akik idősebbek vagy mozgásukban korlátozottak, hogy széklift segíti a mozgásukban korlátozottakat a nagyterem tetőterébe való feljutásában. Akinek szüksége volna ebbe, segítségre, főgondnok urat keresse meg, vagy akár engem, és segítünk följutni a széklift segítségével a tetőtérbe. A himnusz éneklése előtt záró énekünket keressük ki. Ez a 289. számú ének. A 289. számú éneket végig énekelhetjük, van rá idő, rövid versei vannak. Az első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk!